Templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Templom térkép című műsorunkat hallják. A mai alkalommal Nagy Kanizsára látogatunk. Zárda utca 4-es szám alatt található a ferences templom és kolostor, amely immár több mint 60 éve nélkülözi a ferenceseket ugyan, de Horváth Loránd plébános atya jóvoltából gyönyörű állapotban van a templom. A kolostor még egy nagy kérdőjel. Kedves atya, mióta van Nagy Kanizsán?
2006 nyarán kerültem Nagy Kanizsára, és szembe találtam magam egy leromló állagú templommal, még gyötrelmesebb állapotban levő kolostorral, és az első gondolatom az volt, hogy az Istenházát szépítsük, csinosítsuk, hiszen egy szép, takaros, tiszta, rendezett templomba jobb kedvel, jobb érzéssel jönnek a hívek.
Ön egy olyan közeli városból származik, ahol szintén ferencesek voltak, működtek, tehát a ferencesség, a ferencesek nélküli ferences jelenlét az önök városában is ismert volt.
Igen, ez bizonyos értelemben végig kíséri az életemet, legalábbis eddig jelen volt a ferencesség, Nagyatádról származom, ott is ferences atyák látták el a hívek lelkipásztori szolgálatát, egészen a szerzetesek elhurcolásáig, 1950-ig.
De ön abból a korosztályból van, aki csak hírből ismerték a ferences jelenlétet, a ferences kolostor, ferences zárda működését.
Így van, valóban hírből, olvasmányokból, elbeszélésből, de azért valahol ezeket az épületeket, magát a környezetet megjellegzi valami különös erőtér. Tehát a ferencesség szellemisége az belengi ezeket az objektumokat, épületeket.
És valószínű a hívek is, ha nem is gondolnak rá minden nap, de őrzik azokat a szokásokat, azokat a hagyományokat, azt a lelkületet, amely a ferencességet jellemzi, nem?
Bizony így van, a híveknek a hitéletében, jámborságában ezek kitapintható dolgok, igen.
Itt vagyunk ebben a szép templomban, amely néhány éve újult meg. Kérem, hogy mutassa be a katolikus rádió hallgatóinak.
A templomunk az 1700-as évek elején épült, a tornya jó 100 évvel később. A templom építését végig kísérte a dokumentumok szerint a pénztelenség. Vannak adataink arra, hogy egykoron két tornyú templomot képzeltek el, ebből csak egy valósult meg. A pénztelenséget jelzi a mellékoltárok, a főoltár anyaga is, anyag kiválasztása, ezek fából készültek, viszont gyönyörű, szép mestermunka mindegyik. Mindegyik mellékoltár, maga a főoltár is. A főoltár képet a Bécsi Akadémiának egyik professzora festette. A freskók az 1800-as évekből valók. A templom egyik ékessége a gyönyörűen megmunkált szószék. Maga a szószék és a főoltár Batthyány Lajos gróf ajándéka.
Kezdjük a szentéllyel, mert annyi szép, értékes alkotás, kincs van, hogy érdemes végigmenni. Maga a szentély két oltárnak, illetve hát három oltárnak ad otthon, mert az új liturgikus tér kialakításakor szembe miséző oltár természetesen született, de két csodálatos barokk oltár van, a főoltár természetesen. Ki a titulusa a templomnak?
A templomot Szent József tiszteletére szentelték, az oltárképen a Szent Család látható, a kép középpontjában Szent József látható a kisdegy Jézussal, Máriát pedig a kép jobb szélén láthatjuk, házi munkában sürög forog készíti az ételt a családtagjuknak. Angyalok gyűrűjében látható a Szent Család.
Fölöttük Szent Háromság kompozíció látható a főoltár és a mennyezet találkozásánál.
Így van, és érdekessége a templomunknak, nem sok helyen lehet ezt tapasztalni, hogy a főoltár és a mennyezeti freskó egységes kompozíciót alkot. A mennyezeti freskó, amely Jézus Krisztus föltámadását ábrázolja, egy angyal alakkal van összekapcsolva a főoltárral.
Amely angyal alak kinyúlik a körbefoglalt freskóból, és a főoltár tetejét érinti szinte.
Így van, és kejhet tart a kezében. Ezzel oldotta meg a művész, a mester a kapcsolatot a két alkotás között.
Tudjuk-e az alkotókat?
A freskókat Éber Sándor és Anna készítették. A főoltár alkotójáról nem tudok, csak a festő neve ismert, akit már említettem.
A főoltár kép, a Szent József kép mellett jobbra-balra két árpádházi királyszentünk.
Igen, Szent István királyt és Szent Imre herceget látjuk.
Nagy szép barokk szobrai köztük a tabernákulum két angyal őrzi. Az is sajátossága a templomnak, hogy a sekrestye a főoltár mögött, tehát a templom hosszanti tengelyének folytatásaként helyezkedik el, és kicsit mint a görögkatolikus vagy ortodox templomokban a főoltár mellett egy-egy elfüggönyözött ajtó van, illetve kapu, kis diadalívek, amin keresztül közlekedni lehet, és egy-egy ferences szentnek a szobrát látom a kapuk fölött. Egyik a keresztet öleli magához, másik pedig egy kisdedet, tehát talán Szent Ferenc és Szent Antal lehet a két szobor. És van még egy oltárunk a szentélyben, mellékoltárnak számít, hát ferences templomban sok oltár kellett, mert a zsinat előtti időben mindegyik fölszentelt barátnak miséznie kellett naponta.
A szentélyben egyébként majdhogy nem egyedülálló módon, mert úgy mondják a művészettörténészek, hogy nem sok helyen látni mellékoltárt. Tehát a szentélyben szokatlan módon még egy oltár foglal helyet, a spanyol származású Szent Didák oltára. A ferences testvér missziós papként a pestises betegek vigasztalója volt, és 1463-ban halt meg. Szent Didákot egy felhőn állva látjuk, széttárt karokkal lebeg, testét angyalok támogatják. Bal oldalon a baloldali szobor alkantarai Szent Pétert mutatja a keresztel, jobb oldalon Szent Paszkát láthatjuk a szentségtartóval.
Szintén két jeles ferences szent. Még maradva a szentélynél, az oratórium felé, illetve az oratórium felől, amely a szentélynek a baloldalán van, nagyon szép, lefektetett cipó formájú ólomüveg ablak köti össze. Tényleg itt az oratórium egyben, mintha azt hiszem gyontató helyiség, nem?
Valószínűleg, most is ezt a szél szolgálja.
Igen. De tele van kis plüssmackókkal, meg egyebekkel, tehát kisgyerekes szülők onnan figyelhetik a szentmisét jelenleg.
Hát kézenfekvő, hogy ezt a helyiséget többféle célra használjuk, mert látható a liturgia, hallható is a hangszóróknak köszönhetően, és az apró cseprő gyerekek zsivaja nem zavarja a templomban ülők áhítatát vagy figyelmét, tehát ez a úgynevezett gyerekmegőrző. Szeretik, kedvelik a kisgyerekes anyukák, apukák, szívesen tartózkodnak ott.
Körül és fölött mindenhol kicsit tompított, fényű, citromsárga falak és fehér betétek váltogatják egymást, és sok-sok stukkó veszi körül mindenhol a freskókat, a bolthajtásokat kihangsúlyozandó, és ott is figurális ábrázolásokat látunk. Ezek mikori díszítései lehetnek a templomnak.
Amikor a templom renoválásához fogtunk szakértőket, vontunk be a munkába, sokakat megkérdeztünk. Az egyik szakavatott azt mondja, az 1800-as években készültek el ezek a stukkók. Ezek a stukkók növényi ornamentikát és angyal alakokat ábrázolnak. A templomot korábban, még a múlt század közepe táján egyfajta színkavalkád jellemezte. Ezt, amikor felújítottuk, szerettük volna valahogy normalizálni, egységesíteni. Ekkor találtunk rá erre a színharmóniára. Talán ez a kevéske szín jobban kiemeli a templomnak az ékességét, a mellékoltárokat és a freskókat.
A diadalív jobb és bal oldalán egy-egy nagyszerű barokk szobor szent fogadja a hívőt. Kik ők?
Szent Flórián szobra nagyon értékes, őt láthatjuk, ahogy a templomba belépünk jobb oldalt.
A Dézsa kezében.
És Nepomuki Szent János látható a másik oldalon. A tekintetükkel a tabernákulum felé fordulnak, és ezzel is irányítják a belépő figyelmét a Szentségi Jézusra.
És akkor megérkeztünk a templom hajójába, egyhajós templom. Nagyon szép orgonát is látok.
Az orgona ezer sebből vérzik, igencsak felújításra szorulna, de minden pénzünket, anyagi eszközünket fölemésztette a templom belső és külső tatarozása. 1920-as évekből való az orgona eléggé megviselt állapotban van. Hangversenyorgonáról van szó, annak idején számos hangversenyt adtak a templomban. Igyekszünk élére állítani a forintokat és rendbe tenni az orgonát. Ismét szépen hangozik.
No, akkor a mellékoltárokon menjünk végig. Meg is álltunk rögtön az első oltárnál.
Igen, ezt az oltárt 1749-ben a Ferences rend alapítójának, Assisi Szent Ferencnek a tiszteletére emelték. Az oltár asztalon Szent Ferenc gipsz szobra látható, a baloldali pillér előtt Remete Szent Antal, a jobboldali előtt Remete Szent Pál állnak. Utóbbi az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend névadója. Az oltárkép Szent Ferenc szenti avatását ábrázolja, 9. Gergely pápának megjelenik Szent Ferenc, és a pápa megcsókolja a szent lábát. Ezt láthatjuk a képen.
Tehát ez a Szent Ferenc oltár. Megyünk a templomban a kijárat felé, és hát meg is állunk rögtön a szószéknél, amely azért különösen kedves és egyedi, mert a nevezett hangfogón 4 angyal vagy allegorikus figura látható, egy-egy pajzsot tartanak a kezükbe, amelyen egy-egy kontinens neve. Vajon miért?
Igen, a szószék tetején a 4 földrész szimbolikus alakja látható, Afrika, Amerika, Európa és Ázsia. A szószék elkészítéséig ezekre a földrészekre jutott el a ferences misszió, és hirdette az evangéliumot.
És fölöttük pedig egy ferences barát áll ismét, keresztet tart a kezébe, így van, mintha prédikálna.
Így van, ferences rend népszerű szentjéről van szó, páduai Szent Antalról.
Majd még találkozunk több őt megörökítő alkotással itt a templomban, néhány Szent Antal van a templomban, de Szent Antalból sosem elég. A szószéknek a melvédjén ül kívülről 4 alak, megszokott a szószékeken. Kik is ők?
A szószék párkányán a 4 nagy római egyházatya és egyháztanító ülő szobrait lehet felfedezni jelképeikkel együtt. Ha balról haladunk, akkor Nagy Szent Gergely pápát láthatjuk elsőként, fején a tiarával, jobbjában a pápai 3-as keresztel. Szent Ambrus milánói püspök következik, pásztorbottal és mékassal ábrázolják őt, hiszen a legenda szerint csecsemőkorában egy méraj szállt az ajkára, és ebből eredt csodálatos szónoki képessége. Szent Ágostont, az egyház egyik leghíresebb egyháztanítóját könyvvel, pásztorbottal láthatjuk, még Szent Jeromost, a szentírás tudósát bíborosi kalapban, oroszlánnal és feszülettel ábrázolta a művész.
Nagyon-nagyon szép a szószék, és szintén nagyon szépen rendben van hozva. Rögtön mellette, oda, szinte oda zsúfolva, de mégis ízlésesen oda építve egy újabb barokk faoltárt.
Igen, 1763-ban Szomolányi Kristóf és neje emeltette Szent Annának, az édesanyák védőszentjének az oltárát. Az oltár képen Anna és a gyermek Mária foglalnak helyet. Mária könyvből olvas, tanul. A világos égboltból angyalok érkeznek, egyikük rózsát dob lefeléjük. És az oltárt két életnagyságú szobor fogja közre, Szent Zita, a szolgáló leányok védőszentje, illetve a fogfájósok pártfogója, a kezében harapófogót tartó Szent Apollónia.
Nagyon ritka ábrázolás, Zita, Apollónia gyakrabban előfordul, tényleg egy valóságos harapófogó van a kezében. További alakokat látunk a felső traktusában ennek az oltárnak, az mintha Mária és Erzsébet találkozása lenne.
Így van, Mária és Erzsébet találkozása. Itt Kanizsa városában él egy most már nyugdíjas középiskolai tanár, rajztanár, aki fölhívta a figyelmünket arra, hogy ez páratlanul gyönyörű alkotás, ilyennel még nem találkozott. Tehát ezt a jelenetet ezzel a átéléssel, intuícióval nem sokan örökítették meg. Látható az a sugárzó öröm, ami eltölti mindkettőjüket, drapériák hullámzására, hadd hívjam föl a figyelmet, egymásba mélyülő tekintetre, tehát maga nemében páratlan, egyedülálló.
Kanizsán a Ferences templomban nézelődünk, Horváth Loránd atya meséli, mondja el, hogy mit láttunk a templomban.
Nagyon kedves a híveknek ez a Piéta szobor, nem itt állt korábban, magán áhítat, áhítatosság színhelye. Csendes imádságé, áhítaté, leborulnak előtte, imádkoznak.
Újabb oltárhoz érkezünk, most már a kórus közvetlen közelébe vagyunk. Ez egy kisebb méretű, de nem kevéssé szép oltár.
Ez a Mária szeplőtelen fogantatása oltára. 1747-ben készült. Érdekes, hogy a dogma kihirdetése előtt több mint 100 évvel. Építetőjének, Palini Inkei Jánosnak hétágú koronás címere a párkányzat tetején látható. Máriát angyalok, puttók veszik körbe, a két oldalt megjelenő térdeplő angyalok kezükkel Máriára mutatnak, ráirányítva a figyelmet Mária alakjára. A jelenések könyvét megjelenítve a szűzanya a holdon áll, és a sátán fejét tapossa.
Egyik oldal mellékoltárait ismertettük, most elmegyünk arra az oldalára a templomnak, ahol mellékkápolnákban látjuk az oltárokat, rögtön az első itt a kórus közelében.
A baloldali első mellékoltár a Szent Kereszt oltár. Középütt a feszületen a meghalt Krisztus látható, a mögötte levő domborműves háttér a purgatóriumban szenvedő megváltásért könyörgő lelkeket ábrázolja, akik Jézus keresztáldozatából vigaszt és örök életet remélnek. A kereszt mögötti felső rész bal oldalán az Ószövetségre utaló hold látható, jobb oldalán az Új Szövetséget szimbolizáló nap. Jézus áldozata az Ó és az Új Szövetséget köti össze. A pillérek előtt pedig Mária és János evangélista állnak, akiknek arcán Jézus elvesztése miatt érzett fájdalom tükröződik.
Ragyog a templom, olyan szép padozatot tudtak lerakni, hatalmas munka lehetett ez, így megújítani ezt a templomot.
Valóban, ahogy említettem, eléggé leromlott állagú templomot örököltem. Dimbes, dombos, összetörezett mészkőlapos ajzatot, és úgy gondoltuk, ha már belső festést kap a templom, akkor az ajzat is újuljon meg. Mészkőlappal borítottuk a templomot, talán ez így méltó a összképhez.
Jó jel az is, hogy kevés volt a pad. Tehát a felújításkor ugyanabban a stílusban szép faragott padok készültek a templom hátsó traktusában, csak a színük árulja el, hogy jó pár évtizeddel, vagy esetleg egy-két évszázaddal később készültek, mint az eredetiek.
Igen, a padok korábban 4 tömbben álltak. Arra gondoltam, hogy a köztük levő folyosót szüntessük meg, és töltsük ki padokkal. Hát, ha jövögetnek az emberek a templomba, még a létszám bővül, és akkor le tudjuk ültetni őket. Ez a reményem bevált, tehát a váradalom megvalósult, és ülőhelyel tudtuk gazdagítani a templomot.
A felújítás nem csak nagy gonddal, piszokkal jár, hanem hála Istennek olyan hozadéka is van, hogy egy közös alkotás megerősíti a közösséget.
Természetesen, tehát valahol ez a renoválás, tatarozás segített abban, hogy összekovácsolódjon a nyáj. Nagyon sokan kötöttek barátságot, ismerettséget, és ezek a kapcsolatok azóta is szilárdak, tartósak.
Nyilván sok szakmunka volt, de voltak olyan munkák, amelyeket kalákában a lelkes hívek is tudtak csinálni, nem?
Ahogy említettem, mindig végig kísérte a templom sorsát a pénztelenség. Nyilván igyekeztünk a költségekből lefaragni társadalmi munkának a felajánlásával. Ez elkerülhetetlen, nélkülözhetetlen.
Közben egy immár sokadik mellék oltárhoz érkeztünk, Szent Sebestyént látom az egyik alak az oltárképen.
Így van, az oltárkép Szent Erasmus vértanú püspököt ábrázolja, ő a hajósok, zsoldosok védőszentje.
Tehát ő a főalak.
Ő a főalak, így van. Aztán valóban Szent Sebestyén nyilakkal átlőtt testét láthatjuk, és jobb oldalon pedig Szent Borbála, a tűzszerészek, kohászok, bányászok védőszentje látható, illetve a halálos ágyukon fekvők segítője. A baloldali szobor Szent Klára, ő a ferencesek női rendjének alapítója. A legenda szerint az Assisi városát ostromló szaracénokat az imájával és a szentostya fölmutatása által űzte el, ezért ábrázolják a hosszú díszes nyelű ostyatartóval, az úrmutatóval.
A Szent Sebestyén mellett ott van valaki, tehát Szent Erasmus, ha jól emlékszem, Szent Sebestyén, és a harmadik...
Szent Rókus lesz ő, a pestises betegek védőszentje.
Horváth Loránd atya mutatja be a nagykanizsai ferences templomot. Szentek tárháza, panteonja ez a templom. Már keveseltem a ferencest, de megérkeztünk egy újabb ferences üzenetet hordozó oltárhoz.
Igen, a harmadik oltárnál a barokk időkben nagy tiszteletnek örvendő páduai Szent Antalt láthatjuk a kisdegy Jézussal. A ferencesek második legnagyobb alakjának szentelt oltárt a Szűrszabó céh emeltette, jelvényük a nyitott szárnyú olló az oltárkép fölött látható. A két oldalsó szobor pedig Árpádházi Szent László királyt és a francia 9. Szent Lajos királyt mutatja.
Aki szintén ferences volt, világi rendi ferences.
Így van, a ferencesek harmadrendjéhez tartozott.
De ebbe a kápolnába sem elég egy Szent Antal, mert egy embernagyságú szobra is van.
Szent Antal tisztelete máig élő hagyomány. Keddenként reggel 7 órakor úgynevezett Szent Antal misét celebrálunk.
Ennél az oltárnál?
Nem, a főoltárnál, de a liturgia végén szívesen jönnek ide a hívek, és mondják el a magán imáikat.
A Szent Antal misének van egy külön szöveg része, vagy mivel különbözik az egyébként elmondandó keddi misétől?
Így van, ez a Szentmise végéhez kapcsolódó kis ájtatosság, amely imákból, aztán Szent Antalra való visszaemlékezésből áll. A litániába belevonjuk, belefűzzük az ő nevét is. Szentségi áldással zárul a szertartás.
Népszerű a hívek körébe jönnek erre a Szentmisére?
Igen, szíves örömest jönnek, és nem csak Kanizsa városából, hanem a környékbeli falvakból is.
Tehát a keddi Szentmisén ebben a templomban általában többen vannak, mint a hétfőin vagy a szerdain?
Így van, erről van szó, igen.
Tehát Szent Antal ma is vonz, dolgozik Nagy Kanizsán is. Néhány szót ejtsünk a kolostorról. Mi az, ami megpróbál atya a kolostorból csinálni? Hát ferencesek nélkül Nagy Kanizsán itt van egy nagyon-nagyon szép, de hát igen, elhanyagolt állapotban lévő épület.
1950 nyarán a szerzeteseket elhurcolták. A kommunista rezsim először kollégiumként működtette a kolostort, aztán a városi könyvtár költözött a falak közé. 2004-ben a könyvtár elhurcolkodott, és azóta üresen áll a kolostor épület. Óriási objektumról van szó, szeretné az egyházmegye a kolostort hasznosítani, és ebben támaszkodik az egyházközségre, az egyházközség ötletére, elgondolására. Többféle ötletünk van, talán legkézzelfoghatóbb, hasznavehetőbb, ha valamiképpen az egyházunk misszióját segítjük az épület funkciójának a kiválasztásával. Tehát megfogalmazódott bennünk az idősek otthonának a létesítése, a kollégiumként való üzemeltetés, a leányanya otthon, drogrehabilitációs központ. Tehát sokféle gondolatunk támadt, az is előfordulhat, hogy többféle funkciót adunk majd az épületnek. Keressük a pályázati lehetőségeket, szeretnénk, hogyha jótékony hatással lenne az intézmény a városra, környékére, valami pezsdülést hozna, további pezsdülést hozna az egyházközségünk életében. Egyelőre töprenkedünk.
Horváth Lóránt atya mutatta be a nagykanizsai ferences templomot, Templomtérkép című műsorunkat hallották. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.